A Máté evangélium a 20. fejezet 17-es versétől így olvassuk a Isten igéjét. Kövessétek Bibliáitokban, kérlek titeket, akiknél itt a Biblia. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt. És útközben ezt mondta nekik. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmad napon fel kell támadnia. Egy proféciával találkozunk itt. Ráadásul ez a profécia harmadjára ismétlődik meg. A názáreti Jézus megjövendőli az ő halálát, és hogy mi fog következni az ő életében. Azért különleges ez, mert hogyha valakit ugye elkapnak gyilkosságért, és várja az ítéletet, akkor hát nagyjából ki lehet számolni, mi következik. Tehát életfogytiglan vagy, ahol halálbüntetés van, halálbüntetés, de itt nem erről van szó. Jézus még abban az élethelyzetben van, amikor tömegek hallgatják őt. Százak és ezrek veszik körül, és isszák a szavait. Jézus az emberek között, a nép között népszerű volt. Semmi nem utalt arra, amit ő itt mond, hogy ez meg fog történni. Olyannyira nem utalt rá, hogy maguk a tanítványok is, amikor hallgatják, amit mond Jézus, nem értik, hogy miről beszél. Nem hallják ugyanazt szót, de nem fogják föl, hogy mi fog történni, miért történik ez. Tehát ebből a szempontból vizsgálva ezeket a kijelentéseket, ami már harmadjára hangzik el, Jézus harmadszor szól az ő haláláról, és a ráváró eseményekről, és a feltámadásáról. Látnunk kell, hogy egyedül álló az emberiség történelmében, hogy valaki pontosan megjövendölte, hogy hogyan, milyen körülmények között, milyen módon fog meghalni, és hogy fel fog támadni. Ilyen egyetlen proféta, egyetlen vallásalapító esetében sincs, és nem is történt. Mondhatott bárki bármit, de hogy megtörtént volna, olyan nem volt. A názáreti Jézus esetében pedig, amit mondott, az valószínűtlen volt. Tehát életének ebben a helyzetében valószínűtlen volt, hogy ez megtörténik. Háromszor mondja el, de az élet körülmények olyanok voltak, hogy ez a tanítványok számára is elképzelhetetlen volt. Hát miért ölnék meg? Szent élete volt. Nem hazudott senkinek, beteget gyógyított meg, sokszor éjjel-nappal, étlen szomjan, az emberek felé szolgált, maga elé helyezte a mások szükségeit. Isteni hatalmát soha nem használta fel saját életének kényelmesebbé tételére. Rabbi életet élt, tanítványokat nevelt. Tehát szent életű zsidó ember volt. Tiszteletben tartva zsidó törvényeket sokkal inkább, mint a kor tanítói, akik vezetői voltak Izrael népének. Jeruzsálembe készül menni, ahogy mondja itt Jézus az ő beszéd előtt, számol be róla Máté. Tudni kell azt, hogy a názáreti Jézus többször volt Jeruzsálemben. Először is azért volt többször Jeruzsálemben, mert minden istenfélő zsidó férfi évente háromszor a három fő ünnepre elment Jeruzsálembe. A Bibliában arról olvasunk a Lukács 2.41-ben, hogy a szülei, mivel az ő apja, nevelőapja, József istenfélő ember volt, hívő zsidó férfi volt, ezért ő tisztelte az Istent, és elment ezekre az ünnepekre, és vitte magával a gyermekét. És 12 éves volt Jézus, amikor a bár micvó, azaz a férfiá érés, férfiá avatás ünnepe van, elviszik a fiatal fiút, és akkor olvas föl ugye először a templomban, majd visszamarad egy kicsit tartani egy teológiai kurzust a vallási tanítóknak, vezetőknek és teológusoknak, professzoroknak. Három napon keresztül tesznek fel kérdéseket. Néhány kérdést tudunk, hogy miket kérdezhetett tőlük. Például, hogy lehet az, hogyha Dávidnak a fia a messiás, akkor hogy lehet az ura is? Meg gyökere is. Dávidnak a gyökere. És hát ilyen kérdéseket tett fel, és akkor néztek rá, hogy egyáltalán 12 évesen, hogy lehet ilyet kérdezni. Nemhogy meg is magyarázni. Szóval Jézus gyakran ment így a szüleivel Jeruzsálembe, szolgáló útján is láthatott el oda, azonban ez az utolsó útja volt. Ez a földi életének, földi szolgáló életének az utolsó útja volt, és az utolsó jeruzsálemi látogatása is készült, tehát minden tekintetben különleges volt ez a látogatás. A népszerűsége nagy volt Jézusnak, és ez ugye a jellemző emberi nyomorúság, gyarlóság, az emberi természetünk romlottsága, ugye tükrében látni, ami történik, hogy a vallási vezetők, a nép vezetői irigykedni kezdtek rá. Amikor gondolkodtam itt a karácsonyi események kapcsán, és beszélgettem többekkel, sikerült rokonokat hívni, akik még nem ismerik az Urat, beszélgetni velük. Hála az Úrnak, így sikerült az evangéliumot többekkel megosztani. De úgy elgondolkodtam azon, hogy milyen romlott is az emberi természet. Nem az övék, hanem mindannyiunké. Hogy mennyi küzdelme van az embernek az emberi természetének a romlottságával. És mondhatjuk azt, hogy fú, milyen gonoszak voltak ezek a zsidók vezetői. Irigyek voltak. Miért te soha nem voltál még irigy senkire? Csak az ő irigységük ugye magasabb kategória volt, mert hát ők attól féltek, hogy a nép vezetését veszik ki a kezükből, és a hatalmuk is nagyobb volt, amelyel ezt az irigységet ből fakadó indulatból tudtak lépni és megtorolni azon, akire irigyek voltak, és eltüntetni a föld színéről. Erős dű volt. Azt mondja a Szentírás, aki a maga lelkét meg nem gyűlöli, nem követheti Krisztust. Addig, amíg az ember fényezi saját magát, és jónak tartja az életét, hogy én jó vagyok, addig nem tudja Krisztus követni. Pál azt mondja, hogy a halálban nem adom az én régi természetemet, a régi életemet, nem követhetem Krisztust. Mivel ezt tudom, ezért naponként halálban adom ezt a romlott, velég romlott régi természetemet. Hogy Krisztus élete diadalmaskodhasson az bennem, az én bensőmben. Vannak jobb természetű emberek, és vannak rosszabb természetű emberek ebben a teremben. Van, akinek az emberi romlottságának a jegyei ilyen bűzös dolgokat hoznak elő, van, akinek meg olyat. De mindannyian tudunk irigyek lenni, gonoszak lenni, rossz indulatok lenni, úgy beszélni, hogy már érezzük, hogy rothasztja a lelkünket, a szívünket, a rossz indulat, vagy éppen az irigység, vagy a félelem, akadályoz meg abban, hogy valaki felé tegyünk valami jót. Sok-sok minden, nem sorolom. Tudni kell azt, hogy csak ezzel a romlottsággal szembesülő embernek ragyog föl a jó hír, az örömhír, a karácsonyi örömhír, hogy eljött a megváltó, a Mesiás. És akárhány éve vagyis hívő, ez a romlott természeted ott van, jelen van az életedben, és mindig követeli magának a jogot, hogy elmondja a véleményét, hogy elmondja a gondolatait, hogy megcsinálja a balhét, és akkor lehet rendezni. Nem kérdezem meg, hogy ezen a karácsonyon kinek hány balhéja volt. Pedig ez a szeretet ünnepe. Ilyenkor minden angyal énekel, csilingel, kis csengő a karácsonyfán. De hogy mennyi szorongást éltél meg ezen a ünnepen? Hogy mennyi harcod volt? A saját romlott természeteddel, vagy mások romlottsága miatt? Mennyi kellett szenvedned, küszködnöd? Ezen a szép ünnepen. Jó, vastag ilyenkor a szőnyeg alja, mindent besöprünk oda, majd januárban előveszük és rendezzük. Nem szabad. Szembesülni kell minden nap, és látnunk kell, hogy milyenek is vagyunk valójában. És amikor figyeljük ezeket a jeruzsálemi vezetőket, és azt mondjuk, fúj! Akkor legyenek ők tükör a számunkra az ő irigységükkel. Szembesüljünk azzal, hogy nekünk is ugyanolyan szükségünk van Isten kegyelmére, mint nekik voltak, mint nekik volt akkor, ugyanannyira ma. És sorolhatnám, hogy az ember romlottság, bűn milyen módon reklámozza magát a mai kultúrában, a mai világban, és mennyi romlottság, utálatosság árad a médiából, már-már szakralizálva a művészetet, már-már egy kultusz teremtve annak, hogy milyen nagyszerű művészek vannak, és mindenféle mocskot művészi szintre emelnek. Mégis, ha szembesül az ember a saját romlottságával, akkor ad esélyt a szívében ezeknek az embereknek a megtérésre. Akkor képes úgy látni őket, mint elveszett, nyomorult embereket, akiket ugyanúgy meghalt Krisztus, meg eljött karácsonykor Krisztus, mint én értem is. Szóval a karácsonyi történetet olvasva, igaz keresztény szívvel akkor tudjuk értelmezni azt a sok borzalmat, amit elkövettek a zsidók vezetői, a tömeg, és az általuk használt politikai pogány vezetés, hogyha értjük és látjuk, hogy milyen nagy szükségünk van nekünk az Isten irgalmára, kegyelmére, mert akkor még az ilyen embereknél is azt mondjuk, hogy Uram, könyörülj rajtuk, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Szóval Jézus különleges útra készül, az utolsó jeruzsálemi útja ez, az irigység, a féltékenység forralja a bosszút, forralja a jogtalan ítéletet. Magamére vette külön a 12 tanítványt, kiemeli Lukács az evangélista, fontosnak tartja. Tudjuk azt, hogy a názáreti Jézus körül ott volt a 3 tanítvány, a 12, a 70, az 500, és a Biblia nem hallgatja el tőlünk, többször említi a sokaságot vagy tömeget, amely nagyon befolyásolható volt. A tömeg egy befolyásolható közeg, massza, messz, ugye tömeg, befolyásolható, amikor Jézus népszerű volt, rabbi, mester, amikor a Jeruzsálem vezetői azt mondták, hogy meg kell feszíteni, és áruló, és minden, akkor meg kiabálták a feszíts meget. A tömeggel nem sok mindent tudott kezdeni az Isten soha. Aki a tömegben van, és a tömegből szemléli az Isten igazságát, Krisztust, annak még igazán nincs köze Krisztushoz. Maximum nézegeti, de nagyon veszélyben van. Nagyon komoly sodródásnak teszik ki a lelkét, mert nincs meggyőződése. Nincs lehorgonyozva. Az élete még homokra van építve, amit kimoshat a kihívás, a negatív beszédek, a kudarcok, a csalódások, és elveszít mindent, elveszít a hitét. Az odaszánás, a Krisztus iránti elkötelezettség és szeretet szempontjából voltak különböző helyzetben a tanítványok. Jézus ezeket a szívű embereket kereste és választotta ki, akik elkötelezték magukat az ő követésére. Szerették őt, akarták követni. Ezeket választotta ki, és hívta el a legközelebbi körbe, a 12 közé, a tanítványi csapatba. Fontos látnunk azonban, hogy a 12 között ott van Júdás, aki már készül az árulásra. Nem sok idő már, és elárulja. Jézus mégis viszi magába. Jeruzsálembe, ahol megtörténik az árulás. Júdásnak ez egész úton lehetősége volt megtérni, és lehetősége volt a kapzsiságából, a hamis, hazug képmutató életmódjából megtérni. Jó látni Jézus tanítványozásának a módszerét. Hogyan is tanítványozta Krisztus az ő tanítványait, az apostolokat? Először is azt lehet látni, amire utaltam a karácsonyi történet kifejtésén is, hogy hallgatták a názáreti Jézust. Tehát odaszánták magukat arra, hogy hallgassák a rabbit, a mestert, a Krisztus. Mi a tanítás? Miről mi a véleménye? Tehát ezek az emberek, a Krisztus tanítványai jó hallgatók voltak. Nem mondták a magukét, bár azt is, de tudtak csendben is lenni, és készek voltak hallgatni, odafigyelni, mit tanít Jézus. Azt gondolom, ezzel kezdődik. Előveszed a Bibliát, eljössz Isten tiszteletre, és meghallgatod a tanítást. Mit tanít Jézus? Mit tanít a Biblia? A házasságról? A munkáról? A barátságról? A megbocsátásról? A fájdalom kezeléséről? A siker kezeléséről? Mit tanít a Biblia? Hogyan éljek? A másik dolog, ami jellemezte őket, az, hogy látták, hogyan éli meg azt, amit tanított. Jézus tanítási módszerében benne volt ez is. Jézus nem egy olyan tanító volt, aki egy iskolát nyitott Názáretben, padokkal. Nem találtam jobb szemet. Csak azért most nem tudom, kit tegyek oda. Az én szemem egyébként, de nem az a lényeg. Mert nekem is szükségem van a Krisztus tanítására, ugyanígy. Meg az én fülem is egyébként, de nem ez a lényeg. De tedd oda magadét. De tedd oda magadét. Mindenki a sajátját. Jézus nem egy oktatási intézményt alapított, értsétek meg, hanem elhívott tanítványokat, akik vele voltak. És hallották, amit tanított, de nem csak hallották, hanem látták is, hogy hogyan reagál egy bűnös nőnek a közeledésére. Hogyan reagál egy Zákeusra, vagy Mátéra, hogyan reagál a támadásokra, hogyan reagál a sikerre, a kudarcra. Megosztotta Jézus az életét ezekkel a tanítványokkal. Ezek a tanítványok aztán követték az ő mesterüket, és egyre inkább elkezdték megélni azt, amit tanultak, hallottak, láttak a mestertől, és természetesen ugye tudjuk, hogy ezt újszövetség értelemben az Isten lelkének ereje által tehették ezt meg. A tanítványokban elkezdett tovább élni a Krisztus tanítása, de nem csak a tanítása, hanem az élete is. Tanítványnak azt nevezzük, akiben tovább él a Krisztus. Tehát elkezdik megélni, amit tanultak Jézus Krisztustól. Az az élet, amelyet e testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, mondja Pál apostol. Többé tehát élek nem én, hanem Krisztus él bennem. És amit tettek aztán a tanítványok, hogy másoknak is, ugye ez egy világító torony ott, egy elépült város, világító torony, ez ilyen a mi életünk, ezek a tanítványok másoknak is elkezdték tanítani, és mesterükhöz hasonlóan bemutatni, hogy mit jelent a Krisztus követő tanítvány élet. Tehát amikor a Krisztus tanítványairól beszélünk, akkor ezen az úton vezette őket Jézus, és az egyház ma is, a kereszténység ma is így áll fenn. Nem templomi rendszerekből, nem vallási rendszerekből, nem oktatási intézmények miatt él még ma is a kereszténység, hanem mert mindig voltak olyanok, akik hallották, mit mond Jézus, megnézték, hogyan élte meg az életét, elkezdték követni, és nem álltak itt meg, hanem másoknak is elkezdték elmondani, mások elé is oda élték a krisztusi életet, és ezáltal másoknak is volt lehetősége arra, hogy az életet, amelyet a testben élnek, többé ne önmaguknak éljék, hanem Krisztusnak, aki értünk meghalt és feltámadt. No, elindulnak tehát, és úgy közben, azt mondja Lukács, döbbenet, itt is ezt erősíti meg a Biblia, hogy nem az iskolában, hanem út közben, akció közben elkezdi tanítani, elkezdi hirdetni Jézus, ami rá vár Jeruzsálemben. Nem volt mit rejtegetnie Jézusnak, ugyanis a tanítása és az élete szinkronban volt. Az az ember nem fél beengedni és közelengedni másokat magához, aki nem képmutató. Aki őszinte, egyenesen él, és nem játszik egy szint a közösségben, meg van egy másik ember a családban. Borzasztó dolog, óriási trauma például a gyerekeknek felnőni olyan családokban, ahol apa és anya majdnem, hogy angyalok, éppen a glória még nincs a fejük fölött, a gyülekezetben, otthon pedig az otthon ördögei, szokták mondani, az utca angyal az otthon ördöge. Az a jó, amikor szinkronban van. És nem jelenti azt, hogy tökéletesnek kell lenni, majd látjátok Jézusnál is. Döbbenet, hogy mit mutat meg magával Jézus a tanítványoknak ezen az úton, amire indult Jeruzsálemben. Nem jelenti azt, hogy soha nincs az emberben félelem, soha nincs benne szorongás. Ugye az a címenek a mai szolgálatnak, hogy félelmek között is bátran. Nem jelenti azt, hogy te soha nem fogsz félni, soha nem lesznek gyenge pillanataid, de azt is engeded, hogy lássák. Az is benne van, az is te vagy Krisztusban. Tehát útközben valódi élethelyzeteket mutat be Jézus az életéből, beengedi az életébe, közösségbe van a tanítványaival, és tanítványozni ma sem lehet másképpen. Tehát nem lehetsz hatással emberekre, ha nem osztod meg az életedet velük. Attól, hogy valakit meghívunk Isten tiszteletre, még nem lesz Krisztus tanítványa. Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy ezt az otthonunkba kell elhívni, és majd csak valamikor utána jön el a gyülekezetbe, mert hát gyülekezetbe hívni az nem olyan kockázatos, és olcsóbb is. És mi lesz, ha nem tér meg? Megéri a befektetés? Fúj! Fúj! Most szeretem azt az embert azért, mert Isten teremtménye, és kész vagyok az Isten szeretetét megosztani vele, mert ő őt Isten alkotta. Vagy pedig valamilyen olcsó biznisz számomra a kereszténység. Ugye nem az. Nem az, mert értjük, hogy Jézus mit hagyott ránk, amit mi ma kereszténységnek hívunk, egyébként ő nem így hívta. És majd valamikor később Antiókiában kezdték a keresztény szót egyáltalán alkalmazni, és sokszor elmondom, hogy ott is abban az értelemben alkalmazták, hogy ezek olyanok, mint Jézus. Tehát azért mondták rájuk, hogy krisztusiak, hát amit tanítanak, amit mondanak, hogy Jézus ilyen volt, hát ezek bemutatják. Ezért kezdték őket nevezni a pogányok, hogy ezek krisztusiak, miközben hallották és látták, hogy mit hirdetnek és mit élnek, eközben azt szűrték le az emberek, hogy ezek hasonlítanak Jézusra. És ilyenkor mindig eszembe jut a nagyapám, amit mondott, nem úgy hívta a faluban lévő baptistákat, hogy baptisták, hanem úgy hívta, hogy hívők. Nem volt lényeges, hogy baptista imaház ki van írva, hanem az volt a lényeges, hogy az az ember, a Pista bácsi vagy a Mariska néni, az hívő. Tényleg szinkronban van a beszéde és az élete mindazzal, amit Krisztus hirdetett és tanított. Tehát ha valakit előbe szeretnénk segíteni a Krisztus követő életre, pontosabban megfordítom, ha mi valóban keresztények vagyunk, akkor a mi életünkre jellemző az, hogy hallunk Jézustól, látjuk az ő példáját, igyekszünk követni, töredékes ugye az ismeretünk, töredékes a profitálásunk is, tehát nem vagyunk tökéletesek, de kérjük Isten lelkének erejét, hogy egyre inkább tudjuk megélni, amit tőle látunk és tőle tanulunk, és nem állunk itt meg. Ha mi valóban Krisztus tanítványai vagyunk, akkor elkezdjük az életünket megosztani. Nem a tanításunkat, hanem az életünket megosztani más emberekkel, akik körülöttünk élnek, és még nem ismerik Krisztust. Önzetlen szeretettel, mint ahogy megtette Jézus Júdással. Edén a súg megmosta a lábát is. János evangéliuma 13. fejezet. És akkor elérkezünk oda, hogy tanítja őket Jézus, és elmondja nekik, hogy mi az, ami reá vár Jeruzsálemben. Több oka is volt annak, hogy ezt megtette. Az egyik oka pedig az volt, hogy tisztában volt vele, hogy neki is nagyon nehéz lesz. Tehát Jézus nagyon jól tudta, és érezte a lelkében, hogy nehéz lesz, ami rávár. De legondoljátok azt, hogy a názáreti Jézus, amikor ment Jeruzsálembe meghalni, akkor így mosolyog, hát most meghalok, jaj, de jó. Komoly lelki trauma, lelki tusa, vívódás volt, ami benne volt, és úgy mentek végig a jeruzsálemi úton, hogy Jézus küzdött ezzel. És tudta, hogy ez neki nagy megpróbáltatás lesz. De azt is tudta, hogy amikor a tanítványai látni fogják az iszonyú szenvedést, amit neki át kell élnie, ez nagyon megpróbálja az ő hitüket. Ezért elkezdi Jézus felkészíteni őket az ő tanítása által, és elmondja, hogy mi az, ami reá fog várni. És itt van két igevers, amit Márk evangélista 14.27-ben ír az evangéliumában, 14. fejezet, 27-es verse. És akkor így szólt hozzájuk Jézus, mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. És nézzétek meg, mindegyik tanítvány eliszkolt. János merészkedett el, mert kapcsolata volt, ott volt, benfektes volt ott a főpapi udvarban, és ő ebből fakadóan ugye nagyobb bátorságra tett szert, és ő az, aki ott van még, tudunk róla, hogy a Magdalai Mária, Jézus anyja, meg ott van János apostol a keresztnél. A többiekről azt sem tudjuk, hogy ott vannak-e a kereszt környékén. Nem tudjuk, vagy maximum a tömegbe, a nagy tömegbe ott skubiztak, hogy mi a helyzet. Tudta tehát Jézus, hogy amikor őt megverik, és vert helyzetben lesz az, aki népszerű volt, az Isten fiának tartották, a messiásnak, a Krisztusnak tartották, akkor megfutnak a tanítványok. Megrettennek, ezért tanítja őket, készít őket erre az alkalomra, majd vissza is emlékeznek arról, hogy avagy nem úgy történt-e minden, amit megmondta nekünk. Ugye az Emmausi úton. Aztán Lukács evangéliumában Lukács, az orvos, leírja nekünk, pogány hátterű keresztényeknek és pogány Krisztus nélkül élőknek még, akik úgy vannak, hogy hogyan is élte meg ezt Jézus. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből, és ez a beszéd rejtve maradt előttük, és nem értették meg a mondottakat. A názáreti Jézus, tudva, hogy mi vár rá, bevonja a tanítványait a ráváró eseményekbe, ő meg így néznek rá, és semmit nem fognak fel belőle. Persze, majd később ugye fontos üzenet volt ez számokra. Ahogy mondtam, Jézus előre pontosan megjövendölte mindazt, ami reál fog várni, és ez profécia volt, olyan profécia, amely beteljesedésének emberi értelemben, emberi szempontból semmilyen jele nem volt, semmilyen emberi szintű valóság alapja nem volt. Azt mondja tehát Isten igéje a folytatásban, hogy íme felmegyünk Jeruzsálembe. Ki szeretném itt hangsúlyozni, hogy a názáreti Jézus zsidó volt. Dávid fia volt, Dávid a zsidó király volt. Betlehemben született, az Izrael országának egy települése ma is. És mint zsidó férfi, megtartotta az Isten beszédét. És a felmelteinek a célja az is volt, hogy Jeruzsálemben legyen újra a minden zsidó férfi és a családja számára előírt ünnepem. Tehát amikor oda mentek a tanítványoknak, nem volt ez különleges, mert hát ők mindig elmentek Jézussal erre az ünnepre. Volt, amikor az utolsó napra ment, mert nem akart botrány, de elment. Ugye János evangélium 7. fejezetében erről is olvasunk, hogy utolsó napon ment. Egy másik ünnep, ugye az a sátoros ünnep volt. Ezen az ünnepen azonban egy különös dolog történik. Nem egy egyéves bárányt áldoznak fel, hanem az Isten bárányát. Maga az áldozat megy Jeruzsálembe. Az Isten báránya a Krisztus. Ezért is különleges volt ez az út. Jézus tudja, hogy ő, ezen a húsvéton, ő lesz az áldozat. Ugyanúgy, ahogy évszázadokon keresztül feláldozták a húsvéti bárányt, a zsidó nép Egyiptomba való szabadulása napján Istentől rendelt módon, az Egyiptomba való szabadulás pedig előképe minden ember számára a bűn, a halál és az ördög hatalmából való kiszabadulásnak, amikor valaki hitét Krisztusba veti, és eléri az Isten szabadítás az ő lelkét, elméjét, szívét és fizikai testét, a bűn, a hitetlenség, a meg nem bocsátás, a keserűség, a szorongás hatalmából, Isten nélkül állapotából kimenti őt az Isten. Ez az előképe tehát, ennek az előképe a Páska vacsora, Pésza, vagy ahogy mi nevezzük, ugye, keresztény szóhasználattal a húsvét ünnepe. Találtam végre egy olyan képet, amelyben Jézus nem szőke, ondolált hajú, kék szemű, törékeny alkat, hanem úgy egy izraeli férfi, egy ács, aki tizenvalahány éven keresztül keményen melózott, és úgy megvan, hát ennek kék szeme van, de ennek a portinak, de legalább a fizimiskája az olyan, látszóan most vetítik a új szövetséget a gyerekeknek a magyar kettőn, láttátok már? Látta valaki? Nagyon érdekes és jó feldolgozás ez. Például nekem mondta, hogy volt egyik jelenet, amikor megkísérti az ördög Jézust, és akkor mondta neki Jézus, hogy én tudom, hogy te ki vagy, de te is tudod, hogy én ki vagyok. Nagyon jó. És tetszik benne Péter, úgy láttam, csak egy pillanatig láttam az egészet, Péter egy jó megtelnett tagba szakadt halászlegény, tehát azt gondolom, hogy azért ott is egy ilyen jó fizimiskájú tagba szakadt halászlegény volt, aki egész ugye éjszakákon keresztül kint van a tengeren, szedik, veszik a hálót, fogják, szóval ott melóztak éjjel-nappal, ugye amikor nappal szedték a halat, sózták, árulták, pakolták, kicsit aludtak, aztán mentek tovább, tehát egy jó megtelmet legény lehetett az a Péter barátunk is. Na tetszik a filmben, az egy ilyen kigyúrt, hú, ekkora nagy darab legény. Hát a melóba edzett férfi. És azt mondja Jézus magára, hogy az emberfia 81-szer említik az evangéliumok Jézusra és egyedül Jézusra vonatkozóan ezt a jelzőt, hogy emberfia. Jelenti ez a jelző azt, hogy teljesen azonosult az emberrel, emberi testhez hasonló formában jött el, hogy a bűn alá, a bűn áthalá rekesztett, Istentől elszakított embert kiváltsa a bűn hatalmából, és vétkeiért ő szenvedjen, mint helyettesítő áldozat, kifizetve a mi adósságunkat az Isten előtt, hogy Isten nélkül éltünk, hogy vétekben éltünk, bűnben éltünk, és ő, mint emberfia, testi értelemben emberekhez hasonlóvá lett. A csoda ebben az, hogy a Jelenések könyvében is, amit ugye profétai könyvnek ismerünk, az újszövetségi profétai könyvének előttünk már megtörtént, éppen történő és a jövőben történő eseményeket dolgozza fel, utolsó korszakra vonatkozólag is vannak benne kijelentések. Így írja János a látomásában, így látja a Mesiást, a Krisztust a Jelenések 1.13-ban, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót hosszú palásba volt öltözve, mellén, aranyövvel körül övezve. Tehát így látja a mennyben a Krisztust, aki tehát az Isten irgalmából, szeretetéből odaadta az életét, és ez az irgalom, ember iránti szeretet megmarad benne, amikor feltámadt és oda ment az Atya Isten dicsőségére. Mái napig is ez az irgalom, az ember iránti szeretet, könyörület tölti el Jézus szívét az emberek felé, az elveszett, romlott állapotukat tekintve, amikor mi már hány ingerünk van, amikor látunk bűnben vergődni embereket, sokszor megfelelkez, hogy honnan jöttünk, akkor is azokra is úgy tekint a Krisztus, bár gyűlöli, utálja, amit tettek, úgy tekint rájuk a Krisztus, hogy bárcsak megszabadulnál, és meghaltam érted. A másik nagyon fontos kijelentés pedig a Dániel proféciája, amelyre vonatkoztatva Jézus magára alkalmazza az emberfia nevet. Azt olvassuk Dániel proféciájában, hogy láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és király uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma, örök hatalom, amely nem múlik el, és király uralma nem semmisül meg. Tehát Nabukadnezar látott egy aranyszobrot, négy birodalom képe tárul elé, ugye a babiloni, a mérperzsa, a görög és a római birodalom képe ebben a sorrendben fölül lefelé, és lát egy sziklát az égből lehullani, amely ledönti ezeket a birodalmakat, és az emberfia jelző, ami megjelenik Dániel proféciájában, az, hogy az emberfiához hasonló volt, aki királyok királya és uraknak ura, aki valójában visszaszerzi azt, amit ezek a császárok, ezek az uralkodók bitoroltak a földön, amelyek nem volt az övék, hanem csak bitorolták, visszakerül a hatalom oda, ahova való az élő és teremtő Istenhez, és a fiához, a názati Jézus Krisztushoz, akiről tudjuk, hogy királyok királya és uraknak ura. Tehát az emberfia ezt is jelenti. És még egy utolsó, ugye ezzel szinkronban a Jelenések könyve 14:14, és láttam íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki az emberfiához hasonló, a fején aranykorona, volt a kezében pedig éles salló, ugye az ítéletre készülő Krisztus. A folytatásban Jézus beszél arról, hogy mi fog vele történni. Elmondja, hogy át fogják adni őt a főpapoknak és az írástudóknak. Ez a kifejezés egyértelműen a zsidó parlamentet jelenti. Most is a Knesset hasonlóan felépítve ehhez. Tehát a zsidók politikai és vallási vezetési csoportja, vagy közege, legfelső szerve, az a Sanhedrin volt, amiről itt beszél Jézus. Át fogják adni az ítélkező testületnek, és ezek halálra fogják ítélni a názáreti Jézust, és a halálra ítélés, ugye tudjuk, hogy hamis vádak alapján történik, hamis tanúkat hoznak, És végül is pedig azért ölik meg, mert Isten fiának mondja magát, tehát az igazságért kell meghalnia. Aztán azt is mondja itt ebben a beszédében Jézus, amit eddig nem említ, tehát a korábbi két kijelentésében, amit a halálával kapcsolatban mond a tanítványoknak, nem mondja meg, hogy milyen módon történik az ő kivégzése. Itt ezt is kifejti. Tudni kell azt, hogy a zsidóknál a kivégzési mód az a megkövezés volt. Zsidó embert a zsidó törvényhozás megkövezésre ítélt, és halálra kövezték. A tanúk pedig, akik tetten érték a bűnben, azoknak kellett először dobni a követ az elítéltre, és aztán pedig a tömeg megkövezte, halálra kövezte. Azonban a főpapok nem akarták, hogy így halljon meg Jézus. Ennél jobban gyűlölték őt. A rómaiak a római polgárt lefejeztek. Aki nem római polgár volt, és a legsúlyosabb ítéletre ítélték, azt keresztre feszítették. Tehát egy pogány embernek, a leggonoszabb bűnözőnek, a legutolsó embernek volt az ítélete a keresztre feszítés. Annál még nemesebb dolog volt megkövezetnek lenni is. Tehát amikor erről beszél Jézus, akkor arról olyat mond, amit nem is csodálni nem fogtak fel a tanítványai, hogy azok, akik követik őt, meg oda mennek hozzá éjszaka, és kérdezik őt, meg körülveszik, azok halálra fogják ítélni, és nem elégszenek meg azzal, hogy megkövezzék, hanem a legszörnyűbb halálra ítélést, a legszörnyűbb ítéletmódot szeretnék neki, a legalját, a legutolsót, a legmegvetettebb embereknek valót, a keresztre feszítést. Ennél súlyosabb ítéletet, ennél mélyebb megvetést nem lehetett érezni valaki iránt, mint amit éreztek ezek az emberek Jézussal szemben. Tudjátok, hogy Pilátus, a vérengző Pilátus, aki a történelmi fejezések mondják, hogy mennyi embert végeztetett ki pillanatok alatt, akik felemelték a szavukat a római birodalom ellen, megpróbál megmenteni, meg a felesége is inti, hogy ne öld meg, majd a kezét mossa, jó, nem mosom ki Pilátust, tehát nem mondom, hogy egy aranyember volt, de még ennek a vérengző embernek is sok volt, amit kértek tőle. És a pogányok kezébe aratik, és ezáltal ugye mondja is Jézus, hogy megkínozzák, megkorbácsolják, és keresztre fogják őt feszíteni. Jézus 10 van azzal, ami rávár. Ma a modern világban, ha megnézel egy filmet és látsz egy hőst, akkor sok esetben ilyen vakmerő embereket látsz, akik golyózápor közepette szaladnak előre, mindenhol mennek a golyók, és szaladnak, és odaérnek, és megmentik a szőke hercegnőt, vagy éppen a világot. És akkor ezek azok a hősök, akik ilyen vakmerőek, és mennek előre, nem gondolkodnak, behunyják a szemüket, gyerünk előre! És akkor ilyen macsók. De ezek nem hősök. A bátorság, ez a vakmerőség. A bátorság a kockázatok felmérése ellenére való cselekvés jelenti. És a názareti Jézus nem úgy ment Jeruzsálembe, hogy nem tudta, mi fog vele történni. Ő tudta, mi fog vele történni. És ennek ellenére odament. Na, ezt nevezem bátorságnak. És nézzétek meg, hogy mi van a szívében, a lelkében. Azt olvassuk itt Isten igéjében, hogy János evangélium a 12:27-ben, most megrendül az én lelkem. Kérem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hisz éppen ezért az óráért jöttem. Megint a tusa, imádkozik az atya előtt. Azt mondja, tudja, mi vár rá, már a sejtjeiben érzi azt a tüsát, kint szenvedést, ami rá fog várni, és harcol ellene, azt mondja, nem adom fel. Ezt nevezem bátorságnak. Nem a vakmerőség, nem tudod, mi lesz veled aztán, mi így majd lesz valahogy, hanem azt, amikor tudod, hogy mi vár rád, ennek ellenére. És tudjátok, hányan lesz neki Krisztus követőké ma is ezen a világon? Ők tudják, mi vár rájuk, hogy szenvedés jön. Ezekben az országokban nincsenek olyan prédikátorok, akik azt tanítják, térjél meg, és minden problémád megoldódik. Semmi gondod nem lesz az életben. Áldott leszel, gazdag leszel, egészséges leszel, és ki az, aki nem akarna így élni? Én meg azt mondom neked, hogy egy Jézus tanítását nézed, akkor Jézus azt mondja, hogy éppen ellenkezőleg sokkal több bajod lesz, ha hívő leszel. De már tudod, hogy miért küzdesz. Ha nem vakmerő vagy, aki megy az életbe előre, azt nem tudja, hova jut, hanem te tudod, hova tartasz, és tudod, miért szenvedsz. A Biblia azt mondja, hogy a keresztény embernek sokkal több nehézsége lesz, mint egy világinak. Nem, hogy kevesebb lenne, sokkal több potenciális ellenségévé válik az ördögnek. Például, üldözni fogják a hitéért, vagy szeretni, aki Krisztus szeretik. Tehát a Biblia egy szót nem szól arról, hogy neked nem lesznek problémáid. Mégis számomra megdöbbentő, néhány keresztény, nem tudom honnan olvassa ezeket, azt várja, hogy semmi gondja ne legyen az életben. És a kicsi gondja van, kiveri a raplit. Mint ami hisztis liba. Itt ilyen nincs. Ebben a teremben. Csak mondom, hogy van olyan. De a bátorság az, amikor valaki tudja, hova tart, és tudja, miért küzd, és így vállalja az atrocitásokat, a fájdalmat, vagy a szenvedést is, mert tudja, hova tart, és miért küzd. És a názáret Jézus ilyen volt. És akkor nézzétek meg a Lukács 12:50-ben mit olvasunk. Keresztségekkel azonban megkeresztelkednem, ugye ez a keresztelfeszítés jelenti, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy. A tanítványok látták Jézusnak a tusáját és szenvedését. És figyelj ide, ha bátor ember vagy, az nem azt jelenti, hogy neked nincs szorongás az életedben. Hogy nem megy össze a gyomrod egy-egy szituációban, mint egy dió. Hanem a bátorság, a Biblia értelme azt jelenti, hogy tudod, mi a kockázat. És tudod, hogy mivel jár. Ennek ellenére a cél érdekében vállalod. És mégy tovább. Ez volt a názáreti Jézus Krisztus tanítása. Gyakorlati, teológiai képzés volt a tanítványok számára. Ezt átélni, ezen átmenni. És valóban meg kellett látniuk az iszonyatos kint és szenvedést, ami reávárt. Azonban Jézus evangéliummal zárja, és azt mondja, hogy igen, ezen át fogok menni, de tudom, mi lesz a vége. A vége az lesz, hogy ezen átmegyek, de harmadnapon fel fogok támadni a halálból. Jézus nem hallgatja el tanítványai elől, hogy az ő halála, az még nem a vége a történetnek, hanem egy állomása, de kihagyhatatlan állomása. És néhány ember szeretne úgy előre jutni az életbe, hogy ki akar hagyni néhány állomást. Pedig mindennek megvan a szerepe az életünkben. És aki mindenen szépen sorjában átmegy, az jut el oda, ahol vezetik őt ezeken keresztül. Hány ember volt az, aki nem foglalkozott Istennel, mikor jó napjai voltak? Nem is érdekelte az egész. És akkor szorult helyzetbe került, akkor elkezdte keresni az Istent. Vagy megtört a büszkeség az életében, a lelkében, és rájött, hogy ő csak egy ember, és nem az Isten. Pedig azt gondolta korábban, mikor jó napjai voltak. Jézus életében a szenvedés, mert ugye nem pusztán megfeszítették, hanem iszonyúan megkínozták, kínkeresztre feszítették, lelki, érzelmi megpróbáltatások érik, elhagyják a barátai, elárulja az egyik tanítványa, azt éli meg, hogy a bűneink miatt elfordult tőle az atya, mély válság és harc, ami dúl benne, ennek ellenére azt mondja, atyám, kezedbe teszem a lelkemet, ennek ellenére úgy imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ennek ellenére gondoskodik az anyjáról, lenéz a keresztről, és mint első fiú, a legidősebb, az özvegy anyjára gondoskodnia kell, és rábízza a legfiatalabb tanítványnak, aki közelében van Jánosra. Ja, meg még bocsánat, még foglalkozik lelkigondoz egy latort is, és elszenvedi a másiknak a gyalázását. És mondják, hirdetem az evangéliumot. Mert tyúk szemünkre állítnak, és már nem tudunk szolgálni. És már a kereszten szögekkel átszegezve nem magával foglalkozik, hanem foglalkozik azzal a sokasággal, akik elveszett állapotukban nem tudják, mit csinálnak. Törődik az anyjával, meg még ott van egy lator mellette, azt meg még mondja neki, hogy rendben van, hited megtartott, belem leszem a paradicsomba. Ennek a Krisztusnak vagy te a tanítványa. Hogy ennek a Krisztusnak lehetsz te, ha nem vagy még a tanítványa. Tehát tőle hallhatsz, láthatsz, követheted, hirdetheted és bemutathatod. Mert ez a te elhívásod. Ha még nem is tudod, ezért születél el a világra. Ez az életed igaz értelme. És kóvágni fogsz a világban, mint aki nem tudja, miért van itt, amíg rá nem találsz az életednek a konkrét küldetésére. Hogy te miért vagy itt, ezen a világon. Hogy a te életeden nézze, megérts, hogy ebben a nagy küldetésben mi a te részed, mint tanítványnak, Krisztus tanítványának. A názáreti Jézus feltámadt, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, legyőzte az ördögöt, és ma is keresi az elveszett lelket, az elveszett embereket, hogy megmentse azt a szörnyű pusztulástól, a kározat örök halálától, és felszabadítsa az életre. Az valódi életre. Egy olyan életútra, amelyekben vannak kihívások, vannak nehézségek, vannak megpróbáltatások, mégis a királyok királyától tanulva, életét látva, őt követve a győztesek közzé tartozhat. Akiknek volt értelme élni ezen a földön. Volt értelme megszületni erre a földre. Mert mit ér az az élet, aminek a vége az örök halál? Mit ér az az élet, amely nem tudja betölteni azt, amire született? Annak az életnek van értelme, amely élet megfutja azt a pályát, amelyre kapta az esélyt az életre. Ez pedig Krisztusnál van, hogy mi a te életedre nézve az ő pályája. Hogyan élheted az ő életét? És elhívott bennünket arra, hogy bemutassuk másoknak is az ő bátorságát és az ő szeretetét együtt. Kívánom mindenkinek, hogy aki még nem csatlakozott Krisztushoz, mint tanítvány, hallgass Krisztusra, figyeld őt, és légy az ő követője. Akik pedig már ezen átmentünk, éljük meg azt, amit ő élt, és éljük mások elé. Mert a meghívó te vagy. Nem az ajtodat. Akkor az embereket hívod Jézushoz, adsz egy papírt. Mi azt hiszük, hogy az a papír hívja meg őt. Nem. Az a papír csak egy információ. Egy eseményről. A meghívó te vagy. Te teszed hitelessé, ami oda van írva. Te mutatod be azt az életet, amelyet Krisztus élt, akiről te azt mondod, hogy te a tanítványa vagy. És ez egy vonzó élet. Ennek van értelme. De mutassatok nekem egy életutat, amely nagyon értékes, de semmilyen árat nem kell érte fizetni. Mutassatok olyat. Mindenki ilyet szeretne. Ezt hívják bóvlinak. Értéktelen vacaknak. Az emberek megszereznek egy éjszakás kapcsolatokban, olcsó mixelgépekben, és már január 2-án vihetik vissza, nem tudom melyik boltba, mert tönkre ment. Ennél az életet sokkal értékesebb. Így hát az út is. Harcosabb és nehezebb. Amelyen eljuthatsz oda, amire születtél. Imádkozzunk most. Szeretném, hogyha végig gondolnánk ki a maga élethelyzetében, hogy hogyan állok én Krisztussal. Tanítványa vagyok, hallgatok, vagy abban az állapotban, hogy még hallgatom, figyelem, figyelek, figyelő állásponton vagyok, vagy már odaadtam az életemet neki, de még nem fordult gyümölcsözőbe az életem, még nem osztom meg az én életemet, amelyet tőle benne kaptam másokkal. Csendesedjünk egy kicsikét, elhangzott üzenet kapcsán gondolkodjunk, mert félelmek és szorongások között is lehet bátran élni. Drága Úr Jézus, köszönöm neked mindazt, amit elénk éltél. Hogy nem egy filozófiát, egy új filozófiai irányzatot indítottál el, hanem az életet. Köszönöm neked, hogy hallhatjuk a te szavaidat, olvashatjuk a te szavaidat, láthatjuk a te életedet a lejegyzett igékben, tanulhatunk tőled, hogy mi is követőid legyünk, és valóban tanítványaid legyünk. És hálás vagyok, Uram, hogy arra is meghívtál bennünket, hogy különböző élethelyzetekben, különböző szituációkban, különféle módon, de amit hallottunk, láttunk tőled, azt oda éljük mások felé is, mások elé is, akik még tőled távol élnek, akik még téged nem ismernek, hogy rajtunk keresztül, bennünket látva, megismerjenek téged, Uram. Segíts bennünket meg, hogy egy valódi keresztény életet éljünk, hogy mindannyian, akik ebben a teremben vagyunk, vagy ezt a tanítást hallják, igazi, valóságos követői legyenek, ne vallási irányzatoknak, vallás felekezeteknek a tagjai legyenek, hanem valóban a te tanítványaid, Uram, téged követő élettel, haladva előre a tanítványság útján, imádkozom azokért, akik még távol élnek tőled, Uram, szakítsd el róluk a bűnök láncát, a hitetlenség láncát, a félelmek béklyóit. Oldd fel a lelküket, szívüket, nyisd ki az életükben ezt a tömlöcöt, ezt a kényszert, hogy megismerve téged megérthessék, mi az a szabadság, amelyet adtál nekünk. Kérlek, tisztíts ki az elménket a tévtanításoktól, a magunk csinálta istenképekből, a magunk csinálta keresztény vallástól, szabadíts meg bennünket, Uram, hogy valóban ahogy te tanítottad, ahogy tőled láttuk, azt tartsuk hitelesnek ebben a sok-sokféle hazugsággal teli világban. A Jézus nevében, Atyám. Amen. Amen.